Testvérek, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Igazi ünnep a mi számunkra is, mindig pünkösd második napján ide Helycére eljönni, és az külön szép örökség az én számomra, hogy édesapám után állhatok a testvérek elé. Az Úr áldja meg az ő igéjét, és áldjon meg mindannyiunkat ebben a szép ünnepben. A mára kijelölt igénk egy nagyon jól ismert bibliai szakasz, János evangéliumának a harmadik részében található. Már sokan talán kívülről mondják is a 16. verset, mert hogy onnan kezdődik a kijelölt szakaszunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aztán ez folytatódik, mert nem azért küldte az Isten az ő fiát e világba, hogy kárhoztassa e világot, hanem hogy megtartassék e világ általa. Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Kedves testvérek, amikor Biblia olvasásra neveljük a fiatalokat, vagy azt, aki eddig még nem forgatta Isten igéjét, és kereste benne az Úr akaratát, akkor arra tanítjuk őket, hogy mindig három dologra figyeljenek. Az egyik, hogy mit mond Isten igéje Istenről magáról. Azért, mert mi nem tudjuk kitalálni, hogy ő kicsoda, milyen ő, sőt még tilt is bennünket a parancsolat attól, hogy megpróbáljuk ábrázolni, valahogy kialakítani róla a magunk számára egy képet. Mi annyit ismerhetünk meg ő róla, ő belőle, amit kijelent nekünk az ő igéjében, és aztán a Szentlélek által a szívünkben ez visszhangzik, gondolatokat ébreszt bennünk, befolyásol minket. Tehát Istenről mi az ige által tudunk meg valamit, mert ez az ő önkijelentése, az önmagáról szóló üzenet. Persze, hogy emberek írták le, és abban, hogy hogyan írták le, benne volt az ő íráskészségük, műveltségük, hitük, engedelmességük. Proféták régen elmondták, hogy szinte belebetegedtek abba, amikor Isten rájuk bízott egy üzenetet, szinte fizikai fájdalmat éreztek addig, amíg el nem mondták, vagy le nem írták az üzenetet, kikívánkozott ez belőlük. Szóval azt fogjuk először mi is most megnézni, hogy mit mond Istenről nekünk ez a kis szakasz. A másik, amit mindig bibliaolvasás alkalmával figyelnünk kell, hogy mit mond az emberről Isten igéje. Meglephet minket a dolog, mert azt hiszük, hogy mi erről sokat tudunk. Sokat tudunk arról, hogy mi kik vagyunk, vagy milyen a másik ember. Sokszor még azt is képzeljük, hogy mi jobban tudjuk, hogy a másik ember milyen, és ezért vesszük magunknak a bátorságot, hogy róla hát rossz dolgokat is esetleg mondjuk. Ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ez nem csak azt jelenti, hogy ne mondjunk hazugságot a másikról, hanem ne nagyon értékeljük őt, mert mit tudjuk mi mit mond Isten igéje az emberről, ezt is meg fogjuk másodszor nézni ebben a kis szakaszban, hogy mit mond mi rólunk, mit kellene tudnunk önmagunkról, és a harmadik dolog mindig az, hogy valamire bátorít-e minket Isten szent igéje. Ez a három dolog, amit mindig vizsgálnunk kell. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Mit tegyek én most? Mert addig, amíg az Urat nem ismertük, addig gondoltunk egyet, ide mentünk, oda mentünk, kapcsolatokat építettünk, adtunk, vettünk, hogy az ige mondja, az emberek adtak, vettek, házasodtak, férhez mentek, élték az életüket, nem vették észre még azt se, hogy az özönvíz le fog csapni erre a világra. De hogyha az Úrnak a világosságába kerültünk, onnantól kezdve egyre érdekesebbé válik az, hogy van-e az én életemnek valamilyen fajta célja. Miért vagyok én ezen a világon? Mit akar velem Isten? Micsoda hatalmas gondolat az, hogy ugye nincs két egyforma tojás, két egyforma ujjlenyomat, két egyforma tolpihe, vagy két egyforma hópehely, falevél, nincsenek, csak egyedi darabok, és ez arról is szól, hogy mindenkinek van egy saját ügye, egy saját küldetése ezen a világon. Isten ezt megkérdezi majd tőlünk, hogy mi végre voltál ezen a világon. Tehát harmadszor azt fogjuk keresni ebben a kis szakaszban is, hogy valamire ez az ige, ez az üzenet bátorít-e, sarkal-e, küld-e bennünket. Hát nézzük először azt, hogy mit mond Istenről ez az ige. De még elöljáróban annyit hadd mondjak, hogy ami ebben a fejezetben található, az egy éjszakai beszélgetésnek néhány gondolatfoszlánya. Jézus beszélgetett egy Nikodémus nevű férfivel, nem volt jelen jegyzőkönyv, vezető, nem tudjuk pontosan, hogy ki őrizte meg ennek a beszélgetésnek a főbb elemeit, talán maga Nikodémus. Valószínű, hogy ketten lehettek ott, esetleg egy-két álmos tanítvány, de valahogy gondolatfoszlányok megmaradtak. Biztos bővebben beszélgettek, de egy-két fontos dolog megmaradt. És igen, ezt is még jó a szívünkre helyezni, hogy lehet, hogy néha azt érezzük Isten igéjébe, hogy ennél több is elhangozhatott ott. Hogy nem teljesen kerek a történet. Zsidó testvéreink az Ószövetséggel kapcsolatban is mindig egy úgynevezett szóbeli tant is odaraktak az írott ige mellé, amiben elmés, rabbik, vezetők megpróbálták kitalálni a nagyon szűkszavú történeteknek a részleteit is. Én azt mondom, hogy így ilyen töredékes, ilyen lerövidített formában is Isten igéje alkalmas arra, hogy bennünk gondolatokat indítson el, és elvigyen a megtérésre, az Úrral való közösségre, és az életünk Isten elvei szerint való megélésére. Ebben a beszélgetésben szó van a szélnek a hasonlatáról is. És valószínű az igehirdetési alapigét meghatározók többek között ezért nyúlhattak ehhez az evangéliumi szakaszhoz, mert arról is beszél Nikodémusnak Jézus, hogy van valami nehezen kezelhető, ellenőrizhetetlen és irányíthatatlan dolog abban, hogy Isten megszólít minket a mi anyanyelvünkön és a mi gondolataink szerint. A Szentléleknek ilyen a munkája, nem mi irányítjuk, hanem ő irányít bennünket. De akkor nézzük, hogy mit mond Istenről ez a kis szakasz. Azt mondja, hogy Isten szerette ezt a világot. Aztán azt mondja, hogy az ő egyszülött fiát adta, vagy elküldte ide hozzánk ebbe a világba. És azt is mondja, hogy mindez azért történt, hogy megtartassék ez a világ, hogy örök életünk legyen. Ezt a három dolgot mindenképpen szívünkre akarja helyezni, és ha valaki ettől eltérő dolgot állít, az a saját fantáziájának az eredménye, és nem Isten igéjének az üzenete. Tehát ha valaki azt mondja, hogy Isten bosszúálló, hogy Isten azt lesi, hogy hol csaphat le ránk, és hol kérheti számon a mi gyarlóságainkat, bűneinket, az nem a Biblia alapján állítja ezt, mert Jézus azt mondja, hogy Isten szerette a világot. És nagyon fontos az, hogy milyen ige alakban állítja a Biblia ezt, hogy Istennek a világhoz való viszonya a szeretet. Múlt időt használ. Ez azt jelenti, hogy Isten mindig is így viszonyult a világhoz. Szerette akkor, amikor még csak az ő szemén keresztül látjuk azt, hogy sötétség van és káosz a világban, hiszen a teremtett világ szépsége, a napnak a ragyogása, a színek, a tavasznak a színei, és később minden évszaknak a maga színe, ez mind-mind-mind Isten szeretetéről árulkodik. Azért tetszik nekünk a világ, mert Isten látta, hogy jó, mert jóra teremtette. Hogyha néha kedvetlenek vagyunk az időjárás miatt, vagy egyebek miatt, nem vagyunk bölcsek. Valaki egyszer nagyon kedvesen azt mondta egy borús napon, hogy nagyon szép borús esős napunk van. És igaza volt. Mert az is szép, mert látta Isten, hogy jó a ború, az eső, és nem csak azért, mert a Földnek erre szüksége van, hanem micsoda élmény után, amikor újra kisüt a nap. És mennyi minden üzenet van abban is, hogy néha nem látjuk a napot, bár az égen ragyog. Szóval Isten mindig szerette. Szerette a Noé napjaiban is. Erről árulkodik az az apostoli furcsa üzenet, hogy az Úr Jézus, amikor meghalt és sírba tétetett, akkor alászállott a Hádészba, a halottak birodalmába, és ott azt az időt sem tétlenül pihenéssel töltötte, hanem például prédikált azoknak, akik a Noé napjaiban elvesztek. Mert Istennek ilyen a kegyelme, hogy a reménytelenül elveszett világba is behatol az ő világossága. Mert mi úgy gondoljuk, hogy itt ebben a földi életben minden lezárul a halállal, és nem járunk messze az igazságtól. Ezért olyan fontos, olyan sürgető a megtérésre hívó szó, mert ki tudja, mi van utána. Csak egy pici kis apró nyíláson tudunk bepillantani Isten kegyelmébe és szeretetébe, és meg tudjuk azt pillantani, hogy a Noé napjaiban elveszetteknek is prédikálta az evangéliumot az Úr Jézus. De nem szabad azt gondolni, hogy elfecséreljük majd itt földi életünket, hiszen ha a Noé korában elveszetteknek szól az evangélium, akkor majd nekünk is a Hádészban, a halottak birodalmában szólhat Isten igéje. Nem, mi sokkal jobb helyzetben vagyunk. Mi hallottuk Istennek igéjét, mi a kezünkben tartjuk, talán ott van az éjjeli szekrényen, halljuk Isten igéjének a hirdetését. Noé napjaiban ez nem volt ilyen egyszerű. De itt csak azt hangsúlyozzuk, hogy Isten mindig szerette ezt a világot. Szerette akkor is, amikor az Úr Jézus a keresztfára került, és szerette az egyház elmúlt 20 évszázada alatt is a világot, amikor mondjuk így, hogy mi nem hoztunk igazán dicsőséget az ő nevére, és az utolsó pillanatig így mondja Jézusról, az ő tanítványai kapcsán persze, szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Ő mindvégig szeret bennünket. Istennek ez a természete, Ez az ő számunkra felfogható, vagy leginkább felfogható, egyik legcsodálatosabb tulajdonsága, hogy szeret, hogy ő maga a szeretet. És ez nem valamilyen fajta érzelmet jelent elsősorban, hanem olyan döntéseket, olyan segítségeket, olyan kiszámíthatóságot, amire mi az életünket építhetjük. Tehát mondhatná valaki, hogy hadd mondjam meg én, hogy hogy szeressen engem Isten. Szoktuk egymást így vizsgáztatni. Ha szeretsz, akkor ezt teszed. Ha szeretsz, akkor adsz valamit. Gyerekek is. Szeretnék, ha bizonyítanánk szüntelenül. Valami ajándékkal azt, hogy szeretjük őket. És úgy érzik, hogy ez a szeretet nem működik, amikor szigorúak vagyunk, vagy van valami elvárásunk, elvárjuk, hogy elmenjenek az iskolába, hogy azt befejezzék, vagy a holmiukat rendben tartsák, akkor duzzognak, és úgy érzik, hogy nem szeretjük őket, és így vagyunk az Úrral is, amikor ő azt várja, hogy az érdekünkben hozott parancsolatait megtartsuk, akkor úgy érezzük, hogy túl szigorú, engedni kéne, és nem kéne annyira komolyan venni az elveket, amelyek pedig nagyon gyakran az életünket jelentik. Tehát szerette úgy a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ebben ragadható meg Istennek irántunk való szeretete, hogy olyan tökéletesen adta az ő egyszülött fiát értünk. Olyan visszavonhatatlanul adta ő az ő egyszülött fiát értünk, hogy az ő áldozata által nekünk üdvösségünk legyen. Mert látta Isten, hogy a magunk erejéből, a saját teljesítményünkből nem tudjuk elérni az üdvösséget. Mindannyian megállunk a Biblia első lapjaiban, ha már Noét szóba hoztam, az ő generációjánál, ahol olyan hatalmas időket olvasunk, hogy élt Ádám 930 esztendeig, élt Matuzsálem, azért szoktuk mondani, hogy matuzsálemi kor, mert ő 969 évig élt, 31 év hiányzott abból, hogy 1000 évig éljen, Ádámnak 70 év. Mindenki találgatja, hogy ez hogy lehet, nem tudjuk. Ő utána már azt mondja az Úr, hogy legyen az ember életének ideje maximum 120 esztendő. Aztán Mózes azt mondja a 90. Zsoltárban, hogy a mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80. Tehát nekünk már 930 hiányzik abból, hogy 1000 legyen. És azt mondta kedvesen egy bölcs ember, hogy talán ez nem is annyira azt jelenti, hogy 930-szor vagy 969-szer 365 nap, nem érdemes ezen magunkat gyakorlatoztatni, hanem inkább arra kéne gondolni, hogy ez egy kijelentés arról, hogy azok az emberek minden tekintetben, a gondolkodás tisztaságában, egészségi állapotukban és más dolgokban majdnem a teljesség határát elérték, majdnem a halhatatlanságig ért az ő életük, majdnem 1000, mert az azt jelenti, hogy örök, azt is jelenti. Azon felül már nem számoljuk. Szóval hiába él valaki 969 évig, és csak 31 hiányzik neki. Lehet, hogy még rosszabb ezt megélni, mint azt, hogy csak 31 évig él valaki, vagy 70 évig, 80 évig, és azt mondja, hogy úgyis olyan reménytelen az az 1000, soha nem érem el. Könnyebb belátnia azt, hogy akármilyen egészségesen él, most már egy kicsit hosszabb ideig élnek az emberek, sok gyógyszer van, sokkal jobban nyomon követhető, hogy lehet kitolni az életnek a hosszát, de nem lehet 1000 évig élni. Nem megy ez nekünk. És Isten azért küldte az ő fiát, hogy megüzenje, hogy ami nekünk nem megy, azt ő kegyelemből és szeretetből megadja. Először nagyon megörülünk, aztán nagyon bántja a mi büszkeségünket, mert ebben benne van, hogy ha megfeszülök, se tudom elérni. Van valami, amit én nem tudok megvalósítani. Hogy egyet tehetek, hogy elfogadom. Van valami, amit egyedül Isten tud, én nem tudom. Egy morgolódó felnőttnek mondtam, aki a szüleire panaszkodott, hogy hát egyet nem tudsz, hogy helyet cserélj velük. Hogy te légy édesanyád, édesanyja. Be kell látnod, hogy ez nem megy. És mi sem tudunk Istennek az atya lenni. Hanem el kell fogadnunk azt az ingyen kegyelmet, amit ő ad a számunkra. De Istennek ez a kijelentése nem szóban hangzott el, küldött valakit. Egy személyt küldött, megfogható volt, együtt lehetett vele hajózni, gyerekek az ölébe ültek, még értett az asztalos mesterséghez is, az ige szerint volt, akinek ő készített asztalt, vagy gerendázatot a házába, értett ehhez is, lehetett hallani a hangját, lehetett látni őt fáradtan aludni a hajóban, vagy éppenséggel meghalni a keresztfán. Valóságosan folyt az ő vére. A hitvallás nem véletlenül mondja, hogy ténylegesen meghalt és sírba tétetett. Tehát minden, ami egy emberrel megtörténik, vele is megtörtént. Ő benne tükröződött a zsidókhoz írt levél bevezető gondolatai szerint Isten valósága. Ő az Isten dicsőségének a visszatükröződése és a valóságának a képmása. Na most egy fénykép mennyire azonos velünk? Hát akkor is, ha ez egy papírkép, mi meg élő, mozgó sejthalmaz vagyunk, de az a fénykép rólunk szól. Istennek a fényképe, ha szabad így mondani. Valami, ami nagyon ő hozzá kötődik, félreérthetetlen vonásokat tartalmaz. Ő az ő dicsőségének a visszatükröződése és valóságának a képmása. És akkor, ha az a kérdés foglalkoztat minket, hogy hogy kellene nekem emberként élnem ahhoz, hogy az életem isteni legyen, krisztusi vagy keresztény legyen, akkor itt van előttem a minta. Az Úr Jézus nekem ezt lejátszotta, bemutatta nekem, tessék követni, az a tanítvány, aki a mestert követi, aki úgy csinál, úgy szólítja meg az atyát, úgy engedelmeskedik az ő akaratának, életében és halálában. Ő adta az ő egyszülött fiát, és ő benne az örök életet és a megtartatásunkat adta. Nem ragozom tovább, csak újra megerősítem, hogy ő nélküle ez nem megy. Tehát, ha mi úgy döntöttünk, hogy majd kimagyarázzuk magunkat az Isten előtt, mert emberek előtt lehet. Lehet azt mondani, hogy nem vagyok rosszabb, mint a többiek. Lehet azt mondani, hogy nem voltam büntetve. Lehet azt mondani, hogy nem mondhatnak rólam semmi rosszat, vagy aki mondja, az tekintsen önmagába, és nem vagyok rosszabb a Deák névásználán. De kit érdekel Isten előtt az, hogy én emberekkel szemben magamat minek tekintem? Mert a tökéletes, a szent előtt kell nekem megállnom, és az egyetlen reményem az, hogy az Úr Jézus Krisztus eltakar engem. A bíró szigorú tekintete elől. Hogy ő odaáll, és úgy tekint rajta keresztül én rám, az én mennyei atyám, mint a tökéletes fiúra. És miután ő az én bűneimet magára vette, ő rá pedig nélkülem úgy tekint, mintha én állnék bűnösen ott az ő helyén. Mit tett Isten? Milyen Isten? Ez volt az első kérdésük. Szerette ezt a világot, megoldotta nem csak azt, hogy följöjjön minden nap ugyanakkor a nap, folyjon az eső, és legyen enni és innivalunk, hanem adta az ő egyszülött fiát, hogy én megtartassak, és nekem örök életem legyen. Mi az én dolgom? Mi az én dolgom? Ez a második kérdés. Ki vagyok én? Azt mondja itt igénk, hogy ha valaki hisz ő benne. Aztán két versen lejjebb, aki hiszen ő benne, el nem kárhozik. Mi az én dolgom? Hát azt, hogy higgyek benne. Képes vagyok én erre? Képes vagyok én erre, és persze arra is képes vagyok, hogy ne higgyek. De most, hogy milyen az ember, arra azt mondhatom, hogy az ember hinni képes és hiszékeny lény az ember. Ha nem ilyen lenne, akkor nem lehetne semmire megtanítani. Ugye nézzük csak egyszerűen a biciklit. Én emlékszem, hogy olyan 4 éves lehettem, amikor egy kedves varrónőnek a biciklit kicsikét összetörtük a bátyámmal, de egy nagyon aranyos asszony volt, akit ez nem zavart, és azt mondta, hogy nyugodtan kínoszhatjuk a bicikliét, Szolnokon éltünk akkor, és még ő bent vart, nekünk valami szakadt nadrágot helyrehozott, addig mi kint az udvaron a bátyámmal kínosztuk az ő bicikliét, és olyan furcsa volt nekem akkor az a gondolat, visszaemlékszem 60 év, több mint 60 év távolából, hogy hát az a két kis vékony kerék vajon hogyan tud bennünket egyenesben tartani. És a bátyám, aki egy picit idősebb is volt, meg ő már tudott biciklizni, azt mondta, hogy nyugodtan ülj fel rá. Már nem felülni nem tudtunk, csak átléptünk a vázon. Lökd meg, és akkor egyenesben fog maradni. És én ezt elhittem, és azóta tudok biciklizni. És egy csomó ilyen dolog van. Emlékszem, még az is nagyon élesen él bennem, amikor az írást tanultam, és pedig az O betűt. Most is érzem édesanyám arcának a melegét, ahogy egészen közel tette az arcomhoz, és én vittem a ceruzát a papíron, és érkeztünk a vonalhoz, és ő mondta, hogy kerekíts, kerekíts, kerekíts. És azért mondta, mert látta, hogy ha nem kezdem el időben kerekíteni, akkor alá fogok csúszni a vonalnak. És én elhittem neki, hogy időben kell kerekíteni, ahhoz, hogy O betű legyen abból a vonalból. És azóta tudok O betűt rajzolni. Most már, ha akarom, eszembe jut édesanyám hangja, de nem minden O betűnél. Állok meg és hallgatom végig, hogy kerekíts, kerekíts. Ez már megy magától. De egyszer ezt elhittem, hogy én erre képes vagyok. És tele van az életem ilyen hitekkel, elhittem, hogy tudok beszélni, és azóta beszélek, nem tudom, hogy kezdődött. Elhittem, hogy tudok írni, elhittem, hogy tudok énekelni, és egy sereg egyéb dolgot elhittem menet közben is. Nem volt előtte tapasztalatom róla, hitben léptem a sötétbe, és akkor azt kérdezem, hogy én hiszékeny, hinni képes ember. Miért esik olyan nehezemre elhinni, hogy az Isten szeretett engem, és üdvösségem, megtartatásom? Csak azon az úton, módon van, ahogy ő ezt meghatározta. Mert képes vagyok nem hinni is. Lehet egy ilyen döntésem is, hogy én már pedig nem hiszek. Mondjuk szoktam ilyeneket hallani, mi is hallottunk nyilván ilyeneket, azt hiszem, amit látok. Na de mi van a vakokkal például? Vagy ha behúnyom a szemem, akkor nincs az, ami egyébként van. Hogyha a struc bedugja a fejét a homokba, akkor nincs. Veszed el? Hát dehogy nem van. Ha ő nem látja, akkor is van. A hit egy bizalom. Bizalom. Annak a belátása, hogy nincs mindenről, és nem lehet mindenről nekem tapasztalatom. Annak a belátása, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy Én előbb mindent kipróbáljak, és csak aztán bólítsak rá. Hát mennyi minden van, amit előttem kitaláltak, és én csak elfogadom és élek vele. Hát mielőtt a világ megalkottatott volna, Isten kitalálta azt, hogy Jézus Krisztusban legyen üdvösségem. És annyian vannak. Csodálatos generációk mentek. Volt, aki meghalt ezért, a hitéért. És most is vannak nagyon sokan, akik meghalnak Szíriában és másutt a világon az ő hitükért, mert nem akarnak erről lemondani, mert valami olyan csodálatosat ismertek meg ezáltal, ami hatalmasabb, mint az ő mulandó életük. Van valami ebben a világban, amiben én hihetek, ami üdvösségemet és megtartásomat jelenti. Hihetek. Miért ne kezdhetném el most mindjárt használni ezt az én képességemet, hogy én hihetek Istennek ebben az ajándékában és ígéretében, ami arra vonatkozik, hogy el ne vesszek. Nem vezet sehová, ha azt szeretnénk, hogy a dolgok hitünk nélkül is tökéletesen működjenek. Ez a primitív példa régen ki volt írva egyes villamos kocsikba, én, ha jól emlékszem, Nyíregyházán is láttam a kis erdei vasúton, hogy kihajolni veszélyes, ne hajolj ki. Na most, aki azt mondja, hogy mégis kihajolok, annak esetleg egy nagyot koppan a feje, vagy még szörnyűbb dolog történik. Hogy el ne vesszel, ne hajolj ki, mert elveszel. Higgy, mert különben elveszel. Nem azon gondolkodni, hogy miért nem lehet a veszélyeket eleve kirakni ebből a világból. Miért kell nekem mindig döntenem? De hát ez hozzátartozik a mi emberi méltóságunkhoz, ahhoz az Isten képére teremtett valóságunkhoz, amiben Isten azt akarja, hogy mi mondjuk meg, mit akarsz, hogy cselekedjen veled, kérdezi Jézus a vakon született embertől is. Nem kezdi el őt akarata ellenére gyógyítgatni, hanem döntsön ő, mondja meg, hogy mit akar. Akar-e koldulni? Van, aki akar, de ő látni akar. Akkor az Úr megteheti ezt. Mit akarsz? Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Ott van ennek a lehetősége, rajtad múlik egyedül. Mert Isten azt akarja, hogy megtartassék ez a világ. De végezetül mit kell nekünk cselekednünk? Mert a hit az csak úgy távolról valamilyen fajta cselekvés, döntés, ez igaz. De van-e valami tennivalónk nekünk? Hát a cselekvésről magáról beszél itt az ige. Két dolgot mond, amit jó lenne megfontolnunk, és aszerint élnünk. Az egyik, hogy végre a világosságra megyünk. A másik, hogy nem a gonoszságot cselekedjük, hanem az igazságot. Érdekes ellentét. Mert néha ha valaki nem az igazságot cselekszi, akkor is abból jelentős haszna van, és mi ezt megirigyeljük, és azt gondoljuk, hogy neki van igaza. Csal és gazdag például. Nem probléma neki fenntartani a családot, mert ügyesen helyezkedik, elveszi a másét. Méltatlan előnyöket szerez, de Isten igéje szerint ez nem az igazságnak a cselekvése. És a másik nagyon közel van hozzá. Ez a homályban való bujkálás. Mást mondok magamról, szándékaimról, életemről. Élethazugságnak szoktuk nevezni azt, amikor valaki kitalál egy mesét, és a végén ő is hiszi, hogy az úgy van, vagy úgy volt. Nem úgy volt. Hányszor találkozunk emberekkel, akik valamit mondanak, mert azt szeretnék, hogyha őket jobban tisztelnék, vagy értékelnék, és most azt sugallja nekünk Isten igéje, hogy a valóság szebb. Még akkor is, hogyha belátod, hogy erőtlen és gyarló vagy, hitelesebb leszel. Ne bújkálj, ne leplezd a cselekedeteidet és a bűneidet. A másik dolog pedig, láss hozzá, és tedd azt, ami jó. Honnan tudjam, hogy mit kell tennem? Ami Urunk Jézus megmutatta, és elmondta. Van egy kedves régi könyv, ez a Mit tenne Jézus, az a címe, nagyon régen, több mint 100 éve írták, és lehet, vannak itt olyanok, akik olvasták ezt a könyvet egy gyülekezetről, szól, ahová egyszer betéved egy szegény ember, itt előző nap senki nem fogadott be a kisvárosi gyülekezetben, ahová bekopogott, és oda megy az Isten tiszteletre, és azt mondja nekik, hogy őt azt foglalkoztatta itt most az elmúlt héten, hogy vajon mit tenne Jézus. És a gyülekezet elkezdi ezt a játékot játszani. És mindenki felteszi a kérdést egy döntés előtt, hogy mit tenne Jézus. Jó, néha azonnal az első gondolat az, hogy hát akkor nem lennék én olyan érdekes, vagy fontos, vagy pillanatnyilag lemaradnék valamiről, hátrányt szenvednék el. De a hit útja ilyen. Kezdj el a hit útján járni. Mit tenne Jézus? Azért küldte Isten az ő fiát, hogy mintát adjon erről. Hogy megmutassa, hogy mit tenne. Hogy egészen a halálig elmenően, hogy átmenjen velünk a halálon is, hogy megmutassa nekünk, hogy mit jelent átmenni ott, és pedig nem szokványos módon, mert ő a kárhozatig merülően ment át a halálon. Mi ezt nem tapasztaljuk meg az ő kegyelméből. Mi egyszerűen csak fizikailag földi életünk végére érkezünk, és várjuk azután a feltámadást majd. De ő velünk van életünknek ebben a pillanatában, eseményében is. Vele boldogok, akik az Úrban halnak meg. Így is lehet. Boldogok, akik megkérdezik, hogy Jézus mit tenne az adott helyzetbe, és akkor is úgy döntenek, ha bolondnak tartják őket ezen a világon. Próbáljuk ki ezt. Isten igéje győzzön meg bennünket arról, hogy az Úrnak irántunk való érzése, hozzánk állása, a szeretet, hogy ő ennek kézzelfogható jeleit adta, amikor elküldte az ő fiát ebbe a világra, adta nekünk a hitnek az eszközét, hogy megragadjuk vele ezt a kegyelmet, és most arra bátorít bennünket, hogy jöjjünk a világosságra, kezdjünk abban élni, és kezdjük tenni azt, amit az Úr helyez a szívünkre. Kezdjük megkérdezni, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek. Amen. Amen.